kedvesülik valamint a tisztelt hallgatóságot. A nevem Majzik Tibor, és én a előadásnak a tartalmi részét állítottam össze.
Jó napot kívánok, én pedig Kován Gergely vagyok, én a technikai részéért voltam felelős.
Konzulensünk pedig Tarka András tanár úr. Mindhárman a Puskás Tudor Tárkülési Technikumból érkeztünk. Iskolánk tavaly nyáron egy kisebb csapattal kiutazott Arad városára, és ott létünk során sok helyre ellátogattunk, és így jutottunk el az Aradi Kultúrpalotába is, melynek pincében lehetőségünk nyílt, hogy megtekintsünk egy még a mai napig sem publikált relikviagyűjteményt, az 1848-as szabadságharcból fennmaradt relikviánkból. Ezekből szeretném most egy-két érdekességet megmutatni. A látottakat azt szerint csoportosítottuk, hogy azok egy titokzatos fotóalbumhoz tartoznak, ez majd később kiderül, hogy mit is takar, vagy éppen eszközökről, valami fegyverekről lenne szó, majd hírességekhez, közismert személyekhez fűződő relikviákat, igazi relikviákat szeretnék Önöknek megmutatni, illetve a vége felé kiemelnék egy-két dokumentumot, valamint levelet, amit szintúgy a gyűjteményhez találtunk. Tehát mit is takar ez a fotóalbum? A fotóalbum Bohusné Szőnyén Antónia tulajdon volt, aki az 1848-as szabadságharc idején élelmiszerrel, valamint ruházattal látta el a magyar szabadságharcosokat. Ezt a segítő tevékenységét a szabadságra leverése után is folytattam. Különböző börtönök az át magyar rabokat látogatott és próbáltak segíteni. És ezért Hajnaú többször behívta magához, és ő is megfenyegette, hogy amennyiben nem hagyja be ezt a tevékenységét, ő is hasonló sorsra fog jutni. Továbbá jelen volt a világosi fegyverletétel okiratainak a megszerkesztésénél is. Ennél az asztalnál történt. Ez az asztal a mai napig megtalálható a Kopus kastélyban. Halála után 1911-ben szobrot állítottak neki, ami szintén ugye mai napig megtalálható a Kopus kastélyban. De most térjünk vissza arra a fotóalbumra. Tehát a fotóalbum bal oldalán Grobzicsi Jenő képét láthatjuk. Ő országgyűlési képviselő volt a szabadságharcok után, de ami fontosabb és talán témába vágóbb is, hogy jobb oldalt Ludwig János képét láthatjuk, aki a szabadságharc alatt volt országgyűlési képviselő. Ő mindvégig a magyar szabadságharcot támogatta, és ugye a magyar szabadságharc oldalánál. Ezért miután a szabadságharc elbukott, ő elfogadási parancsot adtak ki ellene, mint sok társával együtt, és ezért emigrációra kényszerült. 1850-től egészen 69-ig Brüsszelben kellett élnie, de ez idő alatt is mindvégig a hazát támogatta. Különböző napilapoknak volt levelező munkatársa, mint például a Pont című magyar napilapnak volt levelező munkatársa. Továbbá mindig a Kossuth emigrációt szolgálta. Most pedig mutatnánk egy-két hétköznapi eszközt, amit a gyűjteményhez találtunk. Itt láthatunk egy fából készültevő eszközt. Ezt csak érdekességképpen emelnénk ki, hogy ezek fából készültek. Manapság meg nem nagyon szoktunk ilyenekkel találkozni, de akkoriban jellemző volt, hogy fából készült evőeszközöket használnak. Hát hogyha már ettünk, akkor ígyunk is, mert a magyar ember tudja, hogy milyen jó. Bal oldalt láthatunk egy korsót, valamint jobb oldalt egy boroskópát, ami szintén úgy fából készült, mint az előzőleg mutatott étkészlet. A mintázatában is látszik, hogy azért hasonlít az étkészlethez, úgyhogy minden bizonnyal ezek egybe tartoztak. Találtunk számos műfegyvert, amelyek a harcokból maradtak fenn. Itt láthatjuk, hogy a típusaik azok különbözőek. Ezek minden bizonnyal a magyar szabadcsapatoknak lehettek a fegyverei, így azok sokszor hátrányba is kerültek a osztrák csapatokkal szemben, amelyek mindig egyen felszereléssel és szerezetten tudtak föllépni a magyar szabadságharcosok ellen, és sokszor kerültek mondta a fegyver, ugye a felszerelés hiány miatt hátrányban csapatok, mert neki csak az volt, amit találtak, és azzal kellett harcban tudni, de ezek a szabad csapatokra jellemző csak, hogy rájuk vonatkozik, mert tudjuk jól, Magyarországon egykorban azért meg volt szervezett fegyverellátás, egy Kossuth intézkedett. Itt láthatjuk igazgatórunkat Laci bácsi, ő ott ül hátul, valamint Hertlein Károly, a Budapesti Fizikai Intézet műszaki, vagy a Budapesti Műszaki Fizikai Intézetének tanárát, két korabeli puskával. Láthatjuk, hogy a puska a tanár úr feje fölé ér. Még a tanár úr megközelítőleg 2 méter magas. Tehát, és ha most belegondolunk abban, hogy ezzel a fegyverrel harcolni kell. Hát azért én nem lettem volna az akkori katona helyében, hát ekkora fegyverre célozni, nem volt könnyű dolguk. Most pedig hírességek relikviái fognak következni.
Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna.
Igen, kérem szépen, ez Petőfi Sándornak a dohányzacskója, a múzeum feje elképzelései szerint persze. Megtaláltuk még a gyűjtemény közt Kisernőnek a gyászfaragját. Róla tudjuk, hogy aradi vértunként ő is 49. október 6-án halt meg sajnos, és aradott temették el elsőnek, de őt többször újra temették, és ő végső nyugdíjra majd csak 16 évvel később az Elemi katolikus templomban helyezték végső nyugdíjra. Itt láthatjuk Damjanicsnak a mankóját. Damjanicsról tudjuk, vagy kiderítettük, hogy ő pár hónap alatt kivégzés előtt súlyos lábtörés szenvedett, és ezért volt szüksége mankóra. Ahhoz, hogy szemléltetni tudjam ennek a mankónak a méretét, ismét Hertlein tanárunknak a segítségét veszem igényben, itt láthatjuk, hogy a mankó még neki is nagy. Tehát ebből következik az a tény, hogy annak idén a tábornok nem csak cselekedetével és rangával, hanem termetével is kivívta az emberi tiszteletét, ami elengedhetetlen erénye és sikeres hadvezérnek, hogy felfigyeljenek rá a felosztottjai és a katonák. Továbbá ez a napról is Damjanicshoz tartozik, egyben ment az elején, a következő vers részletet olvashatjuk.
Isten veled, Satán örökre, örökre is Isten veled. Habár feledni nem tud a szív, soha nem támad ellened. Romlott szív és romlott elme, hív hazája hőszerelme, nagy tettek rá nem pedig.
Mindkét versben érezhetjük a hazaszeretetet, valamint a felszólítás mindenki számára, akiben igaz magyar szív dobog, hogy igenis álljanak ki a magyar szabadságharc ellen, vagy szabadságharcért, és ne azokat támogassák, akik a magyar szabadságharcot elbukni kívánják. Mert sokan voltak, akik inkább a császár vagy a Ferenc József oldalára álltak, és ezért ugye szükség volt, hogy egységesen összefogjanak. És hogyha az igaz magyar szíveknél járunk, ebben a félmúrnában helyezték el halál után Leiningen Westenburg Károly szívét. Találtunk számos dokumentumot, valamint levelet a gyűjtemény között, ezekből szeretném most önöknek egy érdekesebbet kiemelni. Megtaláltuk az aradon elítéltek listáját. Ez több mint 20 oldalon keresztül sorolja mindazoknak a nevét, akiket itt aradon ítéltek el. Méghozzá a büntetés súlyosságával csökkenő sorrendben. Hát ha megnézzük, hogy valami kik kerülhettek ennek az elit listának az élére, hát igen, az előkelő első 13 az nem mások, mint az aradi vértünk töltik be. Itt jól láthatjuk, hogy ki volt az, aki esetleg kegyelmet kapott, mint tudjuk az ő esetükben ez azt jelentette, hogy a kötél általi halált átminősítették a jó általira. Kényelmesebb mondjuk így. És legvégül pedig mutatnánk egy hivatalos tudósítást, amely Kossuth Lajos adott ki a Piski csatáról. Itt részletesen leírja a harc körülményeit, az erőviszonyokat, a dátumokat, tényleg leír mindent részletesen, de ami érdekes és talán kicsit morbid is, hogy a végén említés lesz Kossuth arról, hogy a tábornokot találat érte, bent tábornokot. És ezért volt szüksége, hogy ő találat érte a bent tábornokot, és nem volt mit tenni, cselekedni kellett, ő megparancsolta a bent tábornok az inasának, hogy vágja le az ujját. Ezt havazás nélkül meg is tette, hogy a tábornok ezután úgy folytatta a harcokat és a csapatok vezénylését, mint hogy a semmi nem történt volna.
Sajnos csak ennyi fért bele az előadásunkba, bár nagyon sok érdekességet találtunk még az aradi kultúrpalota pincében. Elsődleges forrásunk Natália Daszka, az aradi kultúrpalota kurátora volt, akit 6 éva a Csiki Gergely iskola központ aligazgatója szinkron tolmácsolt. A képeket Tarko Almás tanárul készítette, ezen kívül felhasználtuk még a Wikipédiát, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtárat forrásként.
Ennek még megígyező folyamatban van, hogy ezeket a relikviákat felhozzák, és Pécs városában, magyar földön állítsák újra ki őket, vagy állítsák őket ki, még ezeket még nem állították. Ezek ott vannak a pincében, és senki nem néz rájuk. Tehát, hogy magyar földön lássanak ismét napvilágot, és az emberek megismerhessék ezeknek a tárgyaknak a történetét, és a tulajdonosaiknak a történetét. Ezzel szeretnénk zárni előadásunkat. Remélem, hogy mindenkinek tudtunk valami érdekességet mutatni.